Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhely Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Első Béla rövid uralkodása és váratlan halála után Első András fia foglalta el a magyar trónt. Az új király rögtön szembe kellett nézzen az unokatestvéreivel, akik szintén igényt tartottak a trónra. Noha a konfliktust egy évtizedig sikerült elkerülni, de a felszín alatt gyülekező feszültségek egy újabb testvérháborút eredményeztek. Témánk újabb testvérháború.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, és köszönöm az ismételt meghívást. Az elmúlt műsorokban a magyar királyok, a 11. századi magyar királyok történetét, élettörténetét vettük sorba, és kezdtük Szent István királynak az uralkodásával. Megbeszéltük, melyek voltak azok a lépések, amelyek segítségével Szent István király egyáltalán megszervezte a keresztény magyar királyságot. Itt ugyebár beszéltünk a közigazgatás megszervezéséről, beszéltünk a magyar keresztény egyháznak a megszervezéséről, beszéltünk az első írott törvényeknek az elfogadásáról, beszéltünk azokról a vitákról, amelyek körbeveszik, vagy hozzátartoznak Szent István király uralkodásához, például arról, hogy egyáltalán mikor is következett be a megkoronázása. Ugyanakkor beszéltünk a Szent Istvánnak a külpolitikájáról, azokról a lépésekről, amelyekkel kapcsolatot teremtett úgy a német-római birodalommal, mint a bizánci birodalommal, amelyek a kornak a legfontosabb nagyhatalmai voltak ebben a térségben. Ugyanakkor megbeszéltük azt is, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézzen Szent István király, hiszen tudjuk azt, hogy mindkét fia még Szent István életében elhunyt, és ez felvetette a trón öröklődésnek a kérdését, és ebben a tekintetben Szent István egy meglehetősen érdekes döntést hozott, ugyanis nem a legközelebbi rokonait részesítette a trónutódlásba, hanem a unokaöcsét, a velencei születési Orszeolo Pétert jelölte ki utódjául. Ez a döntés ugyebár hosszú távú következményekkel járt, hiszen ez előrevetítette azokat a konfliktusokat, amelyek majd a következő 40-50 évnek a történetét meghatározzák Magyarországon, hiszen Vazul kizárása törön örökösödés rendjéből, illetve ellehetetlenítése, valamint fiainak száműzése tulajdonképpen előrevetítik azokat a konfliktusokat, amelyek a következő évtizedekben bekövetkeznek Magyarországon. Ugyanakkor Szent István királlyal kapcsolatban beszéltünk a szentjavatásának a körülményeiről, beszéltünk az erekjéről, és azzal fejeztük be, hogy megpróbáltuk elemezgetni a fontosságát, hogyan látják őt a történészek, milyen szerepet tulajdonítanak neki a magyar történelembe. Szent István halála után, bár Orszeolo Péternek Magyarországnak az első uralkodását vettük számba. Először megnéztük, hogy melyek voltak azok a nehézségek, amellyel a második királyunk szembe kellett nézzen, illetve megnéztük azt, hogy miért vált a magyar történelem egyik leggyűlöltebb királyává, legalábbis a krónikák leírása szerint. Ugyanakkor beszéltünk azokról a konfliktusokról is, amelyek kialakultak Péter király, illetve a környezetek között, és amelyek végül oda vezettek, hogy 1041-ben őt elűzték Magyarországból, és helyette István sógorát, Aba Sámuelt választották meg királynak. Megbeszéltük, hogy milyen terepe volt Aba Sámuelnek a magyar királyságban. Láttuk, hogy nagyon hamar sikerült neki meggyűlöltetnie magát, és tudjuk azt, hogy végül is a támogatói is többé-kevésbé, főleg a püspökök ellene fordultak. De végül ugyebár Aba Sámuelnek a hatalom vesztését Péter okozza, aki a német segítséggel visszatér Magyarországra, legyőzi Aba Sámuelt, aki menekülés közben életét veszti. Ugyanakkor megbeszéltük ugyebár Péter második uralkodását is. Láttuk azt, hogy Péternek nem sikerült változtatni a politikáján, nem vonta le az első uralkodás kudarcainak a következtetéseit, és tulajdonképpen ott folytatta uralkodását, ahol 1041-ben félbehagyta. Ez kiváltotta természetesen a magyar erőkelők és a püspöki karnak a nem tetszését, akik összeesküvést szerveztek Péter ellen, és visszahívták az országba Vazulnak a fiait, akik ekkor a kijevi Ruszban tartózkodtak. Ugyanakkor megbeszéltük azt is, hogy mi volt az az esemény, ami hozzásegített a Vazul fiak győzelméhez, hiszen az előkelők összeesküvésével párhuzamosan lezajlik egy pogány lázadásnak nevezett mozgalom is Magyarországon, amely mindenképpen hozzájárul Péter bukásához. Ugyanakkor beszéltünk ezután Első Andrásnak az uralkodásáról, arról, hogy miért pont ő lett Magyarország királya, illetve élettörténetéről, amielőtt átvette a királyi címet, illetve beszéltünk arról, hogy melyek voltak azok a körülmények, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy behívta az országba öccsét, Bélát 1048 körül, hiszen a német fenyegetéssel szemben minden támogatásra szüksége volt. És tulajdonképpen ezzel kapcsolatban megbeszéltük a dukátus alapítása körül kialakult vitát, kérdéseket, hiszen elég sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy a hercegség az tulajdonképpen egyáltalán egy egységes területet alkotott, hány központja volt, hol helyezkedett el pontosan az országban. Az elmúlt két műsorban megbeszéltük annak a konfliktus kialakulásának az okait, amely András és Béla között bontakozott ki, ami a magyar történelem első testvérháborújához vezetett. Ugyebár Salamonnak a korai megkoronázása, a tiszavárkonyi találkozó végül oda vezetett, hogy 1060-ban a két testvér között fegyveres konfliktus bontakozott ki, és András, aki egyébként már meglehetősen rossz egészségügyi állapotban volt, úgy trónját, mint életét veszti a konfliktus során. A múlt heti műsorunkban pedig első Bélának az uralkodásáról beszéltünk. Láttuk, hogy hogyan szerezte meg a hatalmat, illetve melyek voltak azok a lépések, amelyek segítségével megpróbálja a hatalmát megtartani, illetve melyek voltak azok a kihívások, amelyekkel szembe kellett nézzen. Ugyanakkor beszéltünk a meglehetősen szerencsétlen haláláról is, hiszen tudjuk azt, hogy egy véletlen balesetbe, a szenvedett sérülésekbe hal meg. A Dömösi kuriába ugyanis ráomlott a trónszék, az emelvény, amely a trónszéket tartotta, ez pedig halálosan megsebesítette a királyt, aki harcos hírnevéhez illően ezután még a németek támadását vissza szeretné verni, de a súlyosan sebesült király már nem éri túl a harcok irányába való szállítást. Így Magyarország egy teljesen új helyzetbe kerül, és az ország élére a német segítséggel Salamon kerül.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk most arról, hogy ki volt Salamon, Magyarország új királya.
Salamon édesapja, mint már említettük, első András király volt, Vazú egyik fia, édesanyja pedig Kievi Anasztázia, Bölcs Jaroszláv Vladimirovics kievi nagyfejedelem lánya. Szülei azután találkoztak, miután András száműzetése során Kijevbe talált menedéket, testvérével Leventével együtt. Házasságot 1038 körül köthettek. Nagyon érdekes kérdés, hogy miért egyezett bele a kijevi fejedelem ebbe a házasságba az ekkor még földön futó nincstelen Andrással, mikor a másik két lányát a norvég, illetve a francia királlyal házasította össze. Feltehetően kijevi fejedelem számolt azzal, hogy esetleg András szóba jöhet, mint magyar trónkövetelő vagy király, és így alapozta meg jó előre a kapcsolatot a kijevi Rusz és a nyugati szomszédja Magyarország között. Minden esetre ennek a házasságnak köszönhetően vette fel András a kereszténységet, és térhetett vissza az országba 1046-ba erős orosz segédcsapatokkal. András és Anasztázia házasságából hosszú ideig csak egy lány született, Aldehaid, aki feltehetően 1040 körül látta meg a napvilágot. Őt 1059-ben összeházasították második Vratislav Csev herceggel, aki ekkor pont Magyarországon keresett menedéket fivérevel szemben. 1061-ben Vratislav megszerezte a cseh fejedelmi címet, így Aldehaid cseh fejedelemné lett, egészen 1062-ben bekövetkezett haláláig. András és Anasztázia életében akkor állt befordulat, amikor az Orbszeuló Péter ellen szervezkedő magyarok visszahívták a magyar trónra, amit 1046 második felében el is foglalt. Mivel feleségétől nem született fiúgyermeke, ezért András 1048 körül hazahívta öccsét Bélát, és neki adta az ország egyharmadát, így létrehozva a dukátust. Amint az előző műsorban is szó volt, Péter előzésébe bele nem nyugvó német uralkodó, harmadik Henrik többször is Magyarországra tört, de a támadásait rendre visszaverte András és Béla. A németekkel folytatott harcok közepette született fia András királynak, Salamon, 1053-ban, akkor, amikor András valószínűleg már nem reménykedett gyerekáldásban. Sőt, nem is egy fia született, hanem első András egy 1055-be keltezett levelében már fiairól beszél, tehát 1053 és 1055 között megszületett Salamon öccse, Dávid is. Dávid herceg életéről meglehetősen keveset tudunk. 1060-ban András halála után anyjával és testvéreivel együtt Németföldre menekült, ahonnan 1064-be tért vissza, Béla halála után. Úgy néz ki, hogy Dávid herceg nem vett részt a későbbi trónviszályokban, és az egyházi pályát választotta. Minden esetre 1094-ben még életbe volt, hiszen ekkor egy bőkező adományt tett a tihanyi apátságnak, majd feltételezések szerint nem sokára bekövetkezett a halála. Őt apja mellé temették a tihanyi apátságba. A hercegek megszületése körül kezdődtek a béketárgyalások Magyarország és a Német-Római Birodalom között, amelyet III. Henrik fia, IV. Henrik zárt le. Az 1058-ban megszületett megállapodás egyik eleme egy dinasztikus házasság létrejötte volt, amelynek értelmében az 5 éves Salamont eljegyezték IV. Henrik 11 éves Judit nevű húgával. Az eljegyzést 1059-ben tartották meg, immár Béla herceg hiányában. Ugyanis a békekötés aláírását megelőzően Salamont királlyá is koronáztatta az apja, ez pedig, amint az előző műsorban is hallhattuk, megalapozta az András és a Béla a közötti testvérháborút. Az 1059-es Tiszavárkonyi találkozó után Béla úgy érezte, hogy nem csak uralkodói címe, de élete is veszélybe forog, ezért Lengyelországba keresett menedéket. Innen 1060-ban Béla feleségének unokaöccse II. Boleszláv lengyel fejedelem támogatásával tért vissza, és legyőzte Andrást, aki a harcok során életét vesztette. András még Béla visszatérése előtt feleségét és gyerekeit Ausztriába menekítette. Így Salamon herceg Béla uralkodás alatt német földön talált menedéket. Az 1060-1063 közötti időszakot jegyesének testvérénél, Henriknél töltötte az ausztriai Melk városába. A visszatérés Magyarországra csak hosszas várakozás után történhetett meg, miután IV. Henrik anyját, Ágnest, Adalbert, rémai érsek váltotta a régensi székbe. Csak ezután 1063. augusztusában határozta el a Mainzi Birodalmi Gyűlés, hogy Salamont vissza kell ültetni a magyar trónra. Még ugyanazon év szeptemberében megindult a német támadás Magyarország ellen, a német sereg élén maga a brémai érsek és Northeimi Otto bajor herceg álltak. A német fellépés hatásosnak bizonyult, és miután első Béla Dömösi kúriába elszenvedett baleset által okozott sebekben meghalt, a fiai belátták, hogy nem tudnak eredményes ellenállást tanúsítani. Így inkább Lengyelországba távoztak, Salmon pedig a németekkel együtt akadálytalanul jutott el Székesfehérvárra, ahol 1063 őszén Magyarország királyává koronázták.
Mit tudunk Salamon megkoronázásának körülményeiről?
A 10 éves Salamon fehérvári megkoronázására a 4. Henrik személyes jelenlétében került sor, így alig 20 év leforgása alatt újabb magyar királyt ültetett trónra német uralkodó. A császár esküvel erősítette meg a békét a magyarok, illetve az új királyuk között. Salamon ekkor nem vállalta a német hűbért, de hálatlan sem maradt a német uralkodóval szemben. A magyar krónika szerint a császár csak azt követően tért haza, hogy Salamon bőkezően megajándékozta Magyarország gazdag kincseivel. A Henrikkel együtt Magyarországra érkezett német előkelők is búsás jutalmat kaptak. Salamon trónra segítését jutalmazta Anasztázia anyakirályné, annak a szabjának az ajándékozásával Northeimi Otto major herceg számára, amelyről később a német hagyomány azt tartotta, hogy Attila hun király kardja. Tehát Salamon helyzete stabilnak tűnt a német támogatással a háta mögött, hiszen közben valószínűleg még a német támadás megkezdése előtt megtartották Salamon és Judit esküvét is, így ezzel a dinasztikus kapcsolattal a háta mögött kezdhette meg uralkodását az új király. A nyugati szomszéd biztos támogatása mellett a belpolitikai helyzet is kedvezni látszott Salamon számára. Béla fiai, Géza, László és Lampert Lengyelországba távoztak apjuk halála után. Ugyan távozásuk előtt Géza még felajánlotta, hogy elismeri Salamon királyságát a dukátusért cserébe, de ajánlatát természetesen visszautasították Salamon tanácsadói és a német császár is. Azonban, miután 4. Henrik elhagyta az országot, a lengyel csapatok támogatásával megjelent az országba Géza és testvérei. A lengyel haderőt személyesen II. Boleszláv vezette, de csatlakoztak hozzájuk azok a magyar főurak is, akik korábban Béla hívei voltak, így az új uralkodó alatt háttérbe szorultak. Salamon a túlerő miatt visszavonulásra kényszerült, és a nyugati határszélen Mosonvárába húzódott vissza. Fegyveres összecsapásra azonban végül nem került sor, a püspökök béke közvetítése egyelőre elhárította a harcot. Főleg Dezső győri püspök fáradozott sokat a király és a hercegek összebékítésén, azon, hogy Géza a hercegség fejébe engedje át az országot Salamonnak. A közvetítés eredményesnek bizonyult, Salamon és Géza 1064. januárjában Győrött kibékült egymással. Nem sokára az unokatestvérek Pécset közösen töltötték a húsvéti ünnepeket, és ez alatt Géza maga helyezte Salamon fejére a koronát. Géza és testvérei ezzel a gesztussal elismerték Salamon királyságát, ők megelégedtek az ország harmadát kitevő hercegséggel. Tehát végül egy hatalommegosztás egy koalíciós kormányzással ért véget Salamon és a hercegek konfliktusa egyelőre.
A királyaink voltak mai témája, újabb testvérháború, meghívottunk Imre Zsolt tanár történész. Imre úr, a mai műsorunk második részében beszéljünk most arról, hogy melyek voltak Salamon király uralkodásának legfontosabb eseményei.
Az 1064-es győri megállapodást követően hosszú évekig béke honolt a király és a hercegek között, hiszen közösen kormányozták az országot. Igaz, hogy Salamon uralkodása alatt a magyarországi belpolitikai életben fontos szerephez jutnak a Géza fejedelem és a Péter király korába bejött német családok leszármazottjai. Salamon legfőbb tanácsadója Vid Ispán volt, aki abból a családból származott, amely Svábföldről érkezett Magyarországra alig 2 évtizeddel korábban Péter uralkodása alatt. Ezt a nemzetséget Gutkeled nemzetségnek nevezték a 11-12. Század fordulóján élő testvérpár Gut és Keled nyomán. Salamon seregei élén bátor opos állt, őt a magyar krónika Vencelli nemzetségből származónak tartott, aki Szent István győztes hadvezéreként részt vett Koppány legyőzésében. Az 1063 után Magyarországon megerősödő német befolyás jele, hogy Salamon dénárjainak éremképe német hatás mutatható ki. A rendszertelen ütemű pénzújítást talán Salamon király vezette be, de ebben inkább cseh, mint német mintát követett. Az ifjú király uralkodására minden bizonnyal jelentős hatással volt Anasztázia anya királynő is. Sőt, a Túroci krónika szerint az országban addig maradt meg a békesség, amíg Anasztázia tudott hatni a fiára, viszont midőn a király külső személyek befolyása alá került, rögtön kiújult a konfliktus a hercegekkel. Szintén jelentős befolyása lehetett Judit királynénak, Salamon néhány évvel idősebb feleségének, akit egyes könyvek ügyes pénzügyi szakemberként tartanak számon, és neki tulajdonítják a Salamon uralkodásához köthető pénzügyi reformokat. A német származású családok befolyása ellenére Salamon és a hercegek koalíciós kormányzása stabilitást teremtett az országban, ami lehetővé tette az aktív külpolitikát és a sikeres védekezést a külső támadásokkal szembe. A király és a hercegek együttes fellépése számos eredménnyel járt. 1066-ban például, amikor Ulrik isztriai gróf elfoglalta Zvonimirbán Kvarner öböl körüli területeit, akkor a király és a hercegek együttesen siettek a horvátbán megsegítésére, hiszen Zvonimir Géza sógora volt. A magyar segítségnek köszönhetően a horvát uralkodó sikeresen csatázott a területeit megszálló karantánok ellen. A horvátországi hadjáratból visszatérőben Otto Somogyi ispán kérésére közösen részt vettek a király és a hercegek a Zselic-Szent Jakabi Bencés Kolostor felszentelésén. 1067-ben szintén közösen léptek fel Lengyelország oldalán a cseh-lengyel harcokban. Ebben az évben egy cseh sereg tört be az országba, és Trencsénig hatolva sok zsákmányt szerzett. Válaszcsapásként a király és a herceg cseh területeket pusztított. 1068-ban besenyők és úzok támadták meg Magyarország keleti területeit, és végigprédálták egészen Bihar váráig és a Nyírségig. A magyar sereg Salamon, Géza és László vezetésével vonult ellenük hadba, és az észak-erdélyi Kellésnél legyőzték a betolatkodókat. Ezek a keleti nomád támadások súlyos veszélyt jelentettek az országban nézve, felértek azzal a fenyegetettséggel, amelyet a nyugati német betörések jelentettek Magyarország számára. Egyes történészek szerint László király harmadik törvénykönyvébe foglalt rendelkezések vagy Salamon vagy Géza uralkodása alatt keletkeztek. Mivel általában ezek a törvénykönyvek olyan rendelkezéseket foglaltak magukba, amelyek különböző időpontokban keletkeztek, és később szerkesztették őket egy törvénykönyvbe, ezért elképzelhető, hogy Salamon idején jelentős törvénykezési tevékenység is zajlott. Mivel ezeknek a törvényeknek a keltezése nem teljesen egyértelmű, ezért a jövő heti műsorunkban még visszatérünk rájuk.
Történész úr, miért és hogyan bontakozik ki konfliktusa unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval?
Ha gyorsan és egyszerűen akarnék válaszolni erre a kérdésre, akkor megismételhetném azt, amit a későbbi krónikák említenek a konfliktus okának, és pedig azt, hogy Vid ispán megszerette volna kaparintani a hercegséget, ezért ő ugrasztotta egymásnak az unokatestvéreket. Ezt a magyarázatot erősítik bennünk a jelenlegi tankönyvek is, amelyek az egyszerűség kedvéért ezt az értelmezést vették át. De a történelemben ritkán lehet egyszerű válaszokat adni, és a jelen esetben is hasonló a helyzet. A konfliktusnak az oka tulajdonképpen a trónöröklés rendjének a kérdése volt, és ennek kialakulásában Gézának lehet, hogy nagyobb szerepe volt, mint Salamonnak vagy Vid ispánnak. A trónöröklés kérdése végigkísérte a magyar királyság történetét a kezdetektől. Már Szent István trónra lépése is komplikációkkal járt, hiszen láttuk, hogy Géza fejedelem fiával szembe trónkövetelőként lépett fel rokona Koppány. Miután Szent István fiai már életében elhúgytak, István arra kényszerült, hogy kijelölje utódját. Választása leánytestvérének fiára Orszeoló Péterre esett. Ez ellen előteljesen tiltakozott a család egy másik ága, amely élén István unokatestvére vazul állt. Itt rögtön kiemelhetünk a krónikák elfogultságára egy példát, az 1046-tól trónra lépő vazul fiakat nem a Szent István ellen összeesküvő vazultól, hanem Szár Lászlótól vazul testvérétől származtatja Anonymus és Kézai Simon is, alig ha nem ez a tévedés szándékos. A Vazulágon belül történt egy újabb uralkodóváltás, amikor Első Béla került hatalomra Első Andrással szembe. Ami ebből a felsorolásból leszűrhető, hogy az Árpádok dinasztikus öröklési rendjének vezérfonala nagy valószínűséggel nem az első szülöttségi jog volt a 11. században, hanem az, hogy kit jelölt ki életében az uralkodó utódjának. Az eredeti jelölt személynek bármilyen okból történő megváltoztatása minden esetben trónharcokat vont maga után. Az első szülöttségi jog szerinti öröklődés mindent kétséget kizárólag csak a 13. században érvényesült a Magyar Királyságban. A Salamon és a hercegek vetélkedésének ezen kívül nemzetközi háttere is volt. A trónöröklés kérdése mellett szerepet játszott benne a nemzetközi politikának az eseménye is. Salamon király és ellenlábosai, Géza és László hercegek lényegében megörökölték apáik viszálykodását, így szövetségi hálójukat is. Első András az 5 éves Salamont hozzáadta nála néhány évvel idősebb Judithoz, aki 4. Henrik német-római császár testvére volt. A császár vált így Salamon fő külföldi támogatójával, azzal a nem tiltkolt céllal, hogy újra érvényesíthesse a Magyarországra vonatkozó hűbérúri jogokat. Ezt még apja 3. Henrik császár szerezte meg Orszaoló Pétertől 1044-ben a Ménfői csata megnyerése után. Első Béla fiainak főtámasza a lengyel uralkodóház, a Piasz dinasztia volt, mivel édesanyjuk is innen származott. A német-római császár mindkettőjük közös ellensége volt, ami szintén erősítette ezt a szövetséget. Géza herceg azzal, hogy házastársa a bizánci udvarból érkezett, újabb szövetségesre tett szert. Miután 7. Gerge elfoglalta a pápai trónt, kiéleződtek az ellentétek 4. Henrik császárral. Az investitora joggyakorlása miatt kialakult konfliktus elvonta a császár figyelmét Magyarországról, a pápa pedig egyértelműen a császár által támogatott Salamon ellen foglalt állást. A nemzetközi politikai helyzet megváltozása nagyban hozzájárult Géza trónra lépéséhez. A trónért harcoló felek külső támogatóinak valós jelenléte, illetve az őket támogató diplomáciai manőverek, esetleges anyagi juttatások mértéke döntő befolyással bírt az események menetére. A király és a hercegek viszonyába a súrlódások, az ütközések természetesen nem egyből, hanem fokozatosan alakultak ki. Első Béla fiai közül legidősebb Géza, de még öccse László herceg is jóval idősebbek voltak 1063-ban Salamonnál, és apjuk váratlan halála után joggal pályázhattak a trónra. 4. Henrik csapatai azonban ekkor már elfoglalták Mosont, a katonai erőviszonyok inkább Salamonnak kedveztek. Géza ezért egy olyan ajánlatot tett Salamonnak, mely az ország megosztásáért cserébe, a békét a dukátusért, Salamon uralmának elismerését jelentette volna. Ezt azonban a császár és Salamon elutasította. Ezután a hercegek Lengyelországba távoztak, ahonnan a következő évben jelentős csapatokkal törtek az országba. Ennek eredményeként született meg a győri megállapodás 1064-ben, amely lényegében a korábbi békét a dukástusért a elv alapján született meg. Az 1070-es évek elejéig tartó békés időszak szép példája volt a megosztott kormányzás működőképességének. Sor került ekkoriban a király és a hercegek közös monosztor avatására, húsvéti ünnepségre és közös hadjáratokra, például a csehek ellen. A legismertebb együttműködés a betörők kunok legyőzése volt Kerlésnél 1068-ban, amelyhez sokan Szent László legismertebb leányszagodító legendáját kötik. 1071-ben a bizánci kézbe levő Nándorfehérvár alá vonult a magyar sereg Salamonnal és Géza herceggel együtt. Az ekkor bizánci kézben levő erősség ellen elleni támadást a besenyők újabb magyarországi betörése előzte meg. Mivel ekkor a besenyők nem keletről, hanem déli irányból törtek az országra, ezért a király és a herceg azt gyanította, hogy a besenyők támadásában része volt a belgrádi görög katonaságnak is, ezért harcot kezdett az erősség ellen. A válság tulajdonképpen itt robbant ki, de nem azért, amiért a krónika leírja. Nem a gonosz és álnok Vid ispán, nem is az irigy Salamon, hanem a főhatalomra törő Géza herceg volt a viszály forrása. Géza ugyanis ismerte a várat védő bizánci parancsnokot, Nikéforosz Botaneitészt, és kiváló bizánci kapcsolatokkal rendelkezett. A 3 hónapig tartó ostromnak végül az vetett véget, hogy Géza herceg a király tudta nélkül tárgyalásokat kezdeményezett a görögökkel, majd fegyverszünetet is kötött velük. A várvédői szabad elvonulás fejébe adták meg magukat, és Gézához sokkal több görög ment, mint Salamonhoz. Ez az eljárás jogosan váltotta ki Salamon nem tetszését. Törvényesen és tisztességesen eljáró uralkodót Géza mind a zsákmány elosztásánál, mind a várat feladó bizánci katonák királyi jóváhagyás nélkül történő szabadon engedésénél megalázta. Géza tehát tudatosan átlépte jogköreit. Válaszképpen Salamon tanácsosaival, Vid Ispánnal és vejével, Iliával, Radovánnal és Frank gyulafehérvári püspökkel úgy állapodtak meg, hogy a zsákmányból Gézát illető egyharmad rész helyett csak egynegyedet adnak neki, a többin pedig Salamon, Vid és Ilia osztozik. Így, amikor az uralkodó jogosan a saját zsákmányából a megszokottnál kisebb részt kívánt Gézának átadni, mivel Salamon semmit nem kapott Géza részéből, a herceg nagyon megneheztelt a királyra. Ebből látszik, hogy a zsákmány csak a vita ürügye volt, a valódi tét a királyi hatalom birtoklása lesz. Tovább fokozta az ellentétet a király és a herceg között, hogy a bizánci császár csak Gézához küldött követeket. Ezután vége szakadt az együttes koalíciós kormányzásnak, Salamon el akarta venni Gézától a dukátust, amelyre valóban pályázott az egyik legbefolyásosabb híve Vid Ispán. 1072-ben ennek ellenére közösen vezetnek egy újabb hadjáratot Bizánc ellen, amelyen azonban csak Géza vesz részt a hercegek közül, noha a király Lászlót is hívta. László a hercegi seregek felével a bihari dukátusban maradt, hogy bosszút tudjon állni, ha bármint történik Gézával. Géza végül sértetlenül visszatért a hadjáratról, amelyen a magyarok jelentős sikereket értek el, nem csupán Nándorfehérvárat sikerült újra elfoglalni, hanem a magyar sereg Nisig tört előre. Az ellentétek azonban nem enyhültek, mindkét fél tudta, hogy a testvérháború elkerülhetetlen, és külföldi szövetségest keresett, mert a magyar előkelők nagyjából egyenlő mértékben pártolták a királyt vagy a herceget. Többen azt valószínűsítik, hogy a bizánci udvarral kötött béke és a Gézával való szövetség megpecsételésére születhetett meg ekkor a herceg házassága, bár a pontos időpont vitatott, Szüna Déné bizánc hercegnővel, aki egyébként Nikéforosz Botaneitész unokahúga volt. Ezzel párhuzamosan László előbb Kijevből, majd miután innen üres kézzel tért haza Csehországból, Lampert herceg pedig Lengyelországból kért fegyveres segítséget. Salamon közben IV. Henriktől kért támogatást. A fegyveres összecsapás azonban egyelőre elmaradt, a király és a herceg 1073-ban fegyverszünetet kötöttek, amely voltaképpen csak a fegyveres összecsapásra való alaposabb felkészülés szolgálta.
Az utolsó percekben mondjuk el még azt is, hogy hogyan veszti el hatalmát Salamon király.
Salamon kérésének megfelelően megérkezett a császári segítség Markvárd karantén őrgróf csapatainak formájában. Így 1074 elején az erőviszonyok átmenetileg Salamonnak kedveztek, hiszen Géza számára nem álltak rendelkezésre külföldi segédcsapatok. Ezért Salamon megszegte a fegyverszünetet, amely 1074. április 24-ig tartott volna, és februárban támadást intézett Géza ellen. Taktikája bevált, a herceget meglepte a támadás, és jelentős emberhátrányba is volt, ugyanis Salamonnak 30 csapata volt, míg Gézának csak 15. A február 26-án Kemeynél vívott ütközetbe a németek által segített Salamon legyőzte Géza herceg seregét. A magyar kronika kompozíció részletesen beszámol az eseményekről. Leírja Márton fia Opos vitéz győzelmét Géza herceg Péter nevű vitéze felett. A középkori párbajok részben isténítéletek is voltak, így ez már megalapozta a herceg vereségét. Géza vereségének fő okát a krónikás árulásra vezette vissza. A herceg főemberei valójában árulói, titkon követeket küldtek a királyhoz, mondván, a király meghagyja őket méltóságukba és kegyelmébe fogadja őket, a csatában elhagyják a herceget és átpártolnak a királyhoz. Ez a csata idején meg is történt, így Géza a Tiszántúlról Vácra menekült. Közben a külföldi segítségért közbejáró öcsei után küldetett. László Otto Morva hercegnél tartózkodott, akinek a felesége a hercegek testvére volt, míg Lempert a lengyeleknél járt segítségkérő követségbe. Géza szerencséjére nem sokára Vácra érkezett László a Morva herceggel együtt, így a katonai erőviszonyok kiegyenlítődtek. Gézához ugyanis már visszavonulása közben sokan csatlakoztak, László hadai még érintetlenek voltak, és ez egészült ki a cseh csapatokkal. Salamon és Vid Ispán annak ellenére, hogy időben értesültek Géza seregének jelentős megerősödéséről, az üldözés és a hercegek megtámadása mellett döntöttek, kiindulva a kemenyi győzelmük tapasztalataiból. Március 12-én a két sereg szembe találkozott egymással Mogyorod térségében. A csata a sűrűköd miatt csúszott egy napot, így végül március 14-én csaptak össze a felek. A hercegek Cselhez folyamodtak. Seregüket három szárnyra osztották, és László magához vette Géza jelvényeit a barszárnyon, hogy a király várható támadását ide irányítsa. Isten támogatását a legenda szerint az mutatta, hogy amikor László kitartásra buzdította a katonáit a csata előtt, egy bokorra ütött, abból egy hófehér mennyit a láncsa nyelén felszaladva egyenesen a herceg ölébe ugrott. Ez az égi jel erősítette a sereg győzelembe vetett hitét. A Dunának háttal felállított hercegi sereg mutatta Géza és László harciasságát is. Salamon hadának támadását Vidispán indította meg az Otto vezette jobb szárny ellen, a morvák azonban nem csak visszaverték ezt a támadást, hanem Videt is megölték. Salamon közben a László vezette bal szárny ellen fordult, mert azt hitte, hogy Géza vezeti ezt a részt. Amint közelebb ért csapataival, azonban felismerte Lászlót. A király ekkor elfordította seregeit a Géza vezette centrum felé, amely részéről végzetes hiba volt. Így ugyanis a László vezette szárny a király oldalát és hátát fenyegette, míg szemből Géza sereg részre zúdult rá. Így Salamon vereséget szenvedett, alig tudott a nyugati határ szél felé menekülni, és Mosonba sáncolta el magát. A csata mindként részről sok áldozattal járt, Markvand pedig fogságba esett. A mogyorodi csata valójában nem oldotta meg a trónviszályt, de hozzájárult a belső béke megteremtéséhez. Jelentősen megváltoztatta az 1063 óta meglévő erőviszonyokat, Salamonnal szemben immár a Béla fiak kerültek egyértelmű fölénybe. A csata után Géza elfoglalta a trónt, de jog szerint egész életében ellenkirályt maradt, mert Salamon élt és törvényes uralkodó volt. Ezzel az országnak tulajdonképpen két uralkodója lett. Salamon, aki a nyugati határszélen feltehetően egy keskeny sávot birtokolt, és Géza az ellenkirály, aki az ország nagy részét uralta. Salamon nem nyugodott bele országa elvesztésébe, és sógorához IV. Henrikhez fordult segítségért, aki 1074 nyarán meg is indult csapataival Magyarország felé. Cserébe hatalmas árat kellett fizetnie, Salamon a királyságot ajánlotta hűbérül. Salamon csekély haderejével Nyitránál harcolt sikertelenül, míg a császári haderő Vácig nyomult előre, de nem sok sikert ért el, mert a felperzselt föld taktikáját használó Géza és László kiéheztették és visszavonulásra késztették. Az országból visszavonuló németekkel távozott Judit királyné is, aki a mogyorodi csata után a Mosonba székelő királyi udvarba húzódott meg. Férje bukása és IV. Henrik sikertelen magyarországi hadjárata után belátta Salamon helyzetének kínáltatlanságát, és a császár kíséretében visszatért Németországba, majd Regensburgba telepedett le. Hasonlóan cselekedett Anasztázia anyakirályné is, aki a mogyorodi csata után szintén Mosonban menekült, majd Pozsonyba talált menedéket. Valószínűleg ő is még 1074-ben elhagyta az országot, Steyrországba ment, ahol az admonti apáca kolostorba lépett, és ott élt 1096 körül bekövetkezett haláláig, és oda is temették el. Salamon viszont Pozsonyba maradt. IV. Henrik hadjárata után Gézának ugyanis nem volt már ereje, hogy felszámolja Salamon nyugati vármegyékre kiterjedő királyságát. De idővel, annak ellenére, hogy Géza csak rövid ideig uralkodott és a trónt László foglalta el, Salamon helyzete egyre kilátástalanabbá vált, ugyanis sógorát, Henriket, saját belügyei, illetve a pápával kialakult nézeteltérései az investitúra harc kötötte le, így nem tudott jelentős segítséget nyújtani Salamonnak. Csupán 1079 tavaszán küldött csapatokat Salamon megsegítésére, de ez nem egy offenzív jellegű támogatás volt, mindössze a birtokolt országrész megtartására irányult. 1081 tavaszán Salamon kilátástalan helyzetébe úgy döntött, lemond a trónról, megfelelő volt királyihoz méltó ellátásért cserébe. Ebbeli elhatározáson azonban nem minősült tartósnak, mert már 1081-82 körül összeesküvés szőtt László király ellen. Terve azonban László tudomására jutott, aki elfogadta Salamont, és Visegrádon börtönbe záratta. 1083-ban István Imre és Gellért püspökök szenti avatásakor azonban kegyelembe részesült és szabadon bocsátották. Salamon még ekkor sem mondott le a magyar koronáról, 1084-ben Regensburgba ment, 4. Henrik császárhoz, aki újra elutasító választ adott segélykérésére, mivel még mindig a pápával hadakozott. Salamon egyúttal felkereste feleségét is Regensburgba, de Judit nem volt hajlandó elfogadni őt férjének, és elzavarta. Ezután Salamon a Kárpátoktól keletre élő Bessenyüknél próbált szövetséget szerezni. Egy magyarországi hadjáratra biztatta őket, abban reménykedve, hogy így visszaszerezheti királyságát. 1085-ben meginduló hadjárat során azonban László király Munkács vagy Kisvárda környékén vereséget mért Salamonra, és megsemmisítette a Bessenyő sereget. Salamon ezek után is kitartott a Bessenyükkel kötött szövetsége mellett, és csatlakozott 1087-ben a bizánci birodalom ellen vezetett hadjáratokhoz. Egyes vélemények szerint Salamon ennek a rabló hadjáratnak során vesztette életét 1087-ben. De igazán azt mondhatjuk, hogy a halálának körülményei a történelem homályába vesznek. Ugyanis a Krépes Krónika szerint a vesztes bizánci hadjárat után Salamon otthagyta Bessenyüket és vallásos életre tért, hátralevő életét zarándoklatok, böjtelés és imádság töltötte ki. Kézai művébe azt is megemlíti, hogy Árvába egyszer megjelent Székesfehérváron, alamizsnát osztó László király előtt, de mivel a király felismerte, úgy döntött, inkább elmenekül. A Képes Krónika azt is tudni véli, hogy egyszer még Könyves Kálmán idejében is járt Magyarországon, tehát a 11. század végén még életbe volt. Állítólag végül az Adriai tenger melletti Pólába telepedett le, és talán itt is hunyt el. Minden esetre a 15. század végén Póla püspöke Salamon feltételezett erekjéit ünnepélyesen felemelte, és a székesegyházba vitette, tényleges kanonizációs eljárásról azonban nincsenek adatok. Bármi is legyen az igazság Salamon halálának időpontjával és körülményeivel kapcsolatban, érdekes felesége Judit cselekedeteit megvizsgálni. A királyné 1088-ban halottnak tekintette férjét, és Ulászló Herman lengyel fejedelemhez ment feleségül, és Lengyelországba költözött. Tehát Salamon 1087-ben bekövetkezett halálának elmélete nagyon is valószínű. Egyébként Judit valószínűleg 1092 és 1096 között halt meg. Salamonnal kötött házassága vagy gyerektelen maradt, vagy ahogy a német források állítják, egy Zsófia nevű lányuk született, aki egy ismeretlen időpontba egy német herceghez ment feleségül.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről, kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során Salamon király uralkodásáról beszéltünk, megnéztük Salamon származásának körülményeit, élettörténetét, és azt, hogy hogyan lett mindössze 10 éves korában Magyarország királya. Megnéztük, hogy melyek voltak azok a körülmények, amelyek ehhez hozzájárultak, ugye bár Béla halála, a német támogatás, illetve nyomon követtük azokat az eseményeket, amely a Salamon és Béla közötti előbb hatalommegosztáshoz, majd konfliktushoz vezetett. Rámutattunk arra is, hogy ennek a konfliktusnak a forrása nem feltétlenül csak Salamon volt, mint ahogy a későbbi krónikák állítják, hanem valószínűleg oroszlán része volt ennek a konfliktusnak a kialakulásában. Gézának is, aki mindenképpen hercegként is jogot formált a királyi hatalomra. Megnéztük, hogy milyen kül- és belpolitikai események járultak hozzá ennek a konfliktusnak a kibontakozásához. Végigkövettük ennek a konfliktusnak a lezajlását, ugyebár a Mogyorodi csata lesz a döntő esemény, amely végül Salamon tényleges hatalomvesztéséhez és Géza hatalomra kerüléséhez járult hozzá. Illetve röviden beszéltünk arról, hogy melyek voltak Salamon életének utolsó eseményei, illetve hogy milyen viták vannak halálának időpontjával, illetve körülményeivel kapcsolatban. A következő adásunkban a trón új birtokosáról fogunk beszélni, és pedig Gézáról, illetve Géza meglehetősen rövid uralkodásáról.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm a lehetőséget, elbúcsúzok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök. Rebeka, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.